templomtérkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A világ legszebb terén, a Szent Péter téren ülünk Varga Kapisztrán atyával, a kolonádok árnyékában. Bernini remeke ad árnyékot nekünk, szemben a Szent Péter bazilika, kicsit jobbra az apostoli palota a pápai lakosztályokkal, és hát Szent Ferenc és a pápaság, illetve Szent Ferenc és a Szent Péter bazilika beszélgetésünk tárgya.
Rögtön, amikor erről beszélünk, akkor azt kell mondani, hogy valami teljesen mást kell itt elképzelni Szent Ferenc korában. Sem a kolonnádok, sem a Szent Péter bazilika jelenlegi kinézete hát nem létezett tulajdonképpen. Még állt a Konstantin féle bazilika a maga gyönyörűségében, ahogy kinézhetett, de ahogyan most is, az zarándokok sokasága vette körül a Szent Péter bazilikát is. Ugye tudjuk, hogy volt egy előcsarnoka, egy előtere, tehát nem közvetlenül az épületbe jutott be az, aki belépett ebbe az előcsarnokba, mint ahogyan ezt látjuk ma a falakon kívüli Szent Pál bazilikában például. És két epizód kapcsolódik ide Szent Ferenc életéből, ami nagyon-nagyon érdekes. Az egyik az az, hogy még 1206-ban vagy 1205-ben kereskedő társaival együtt járt Rómában. Azt gondolom, hogy lehet, nem tudjuk egész pontosan, hogy ez...
Tehát még megtérése előtt?
Még megtérése előtt, vagy talán annak folyamatában, tehát azért valami már egész biztos, hogy volt, vagy motoszkált benne. És az történt, hogy a többiek tudta nélkül eljött a szállás helyéről, és koldusnak öltözött. Na most ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy vajon mi késztethette őt erre. Följegyzik az életrajzírók, hogy Ferenc nagyon gyakran ilyen extravagáns viseletben is járt, és például, hogy történt olyan, hogy ahogyan látjuk ezt ilyen reneszánsz festményeken, hogy a ruhájának egy részét a legócskább szövetből, a másik részét meg a legdrágábból készítette. Nagyon érdekes ez a kép, ugye főleg, ha belegondolunk, egy textilkereskedő vagy egy posztókereskedőnek a fiáról van szó, hogy mi mindent jelenthetett számára a textil, a ruha, és hogy valamiféle ilyen találkozás, hogy tehát ő megtehette volna, hogy az egészet a legdrágábból varratja, de csinál egy ilyet, hogy vajon miért tette ezt? Hogy mit akart ezzel magának? Mit akart ezzel a többieknek mondani? És akkor lehet, hogy az életrajzírók mint valami előképet említik meg, nem tudjuk, de az biztos, hogy Rómában sokkoló volt számára a szegényekkel való, a koldusokkal, a betegekkel való találkozás, hiszen azért gondoljuk el, hogy akik zarándokolni jöttek, vezeklésként adott esetben, vagy búcsút nyerni, hát egészen más közlekedési szokásokkal, meg lehetőségekkel rendelkeztek, mint mi, és könnyen elképzelhető volt, hogy ideérve elfogyott a pénzük, meg a hamuba sült pogácsájuk, amikor volt.
Meg hogy kirabolták őket útközben.
Én meg, hogy a ruhájuk is elkopott, és a többi, és hogy mi maradhatott egy emberből. Szóval azért lehet, hogy ideérve egy szegény emberré lett. És ez nagyon érdekes tapasztalat lehetett a számára, valami olyan világ tárulhatott föl előtte, amit otthon nem tapasztalhatott. Tudjuk azt, hogy Assisiben is előfordult, hogy az üzletébe betoppant egy szegény ember, aki alamizsnát kért. Na de amikor a hajléktalanok, kéregetők, koldusok, szerencsétlenek, betegek sokaságával találkozott, akkor valami egészen mást érzékelhetett, mint otthon. Otthon egy-egy személlyel találkozott ilyennel, itt pedig mint a jelenséggel, a szegénységgel találkozott itt, és hát azért nyilván Ferenc mindig udvarias és érzékeny ember volt, és ez az egyik, ami arra késztette valószínűleg, hogy nem egyes források szerint ruhát cserélt, más források szerint pedig egyszerűen átöltözött koldusnak, és azután velük töltött egy napot, koldult is, és velük evett is, és a most nem olyan rég előkerült Cselánói féle rövidített legendában van egy olyan mondat, ami a többiben nincsen, és az így hangzik, hogy és azt mondogatta, soha nem ettem olyan jót, mint ezek, jó ízűt, mint ezekkel az emberekkel. És hogy mi lehetett ez a tapasztalat, ez nagyon-nagyon megdöbbentő, és nagyon érdekes. Hát ez az egyik, ami ide kötődik, és éppen ezért valószínűsíthetjük azt is egyébként, hogy Ferenc, ha nem ekkor, akkor későbbiekben azért a San Spiritui Monte Sasson, itt a közelben lévő nagy ispotályban is megszállt, és ott lehetett.
Ez a Tevere partján van, itt a jelenlegi Via Conciliazione kezdeténél, ez egyik Tevere hídnál.
Úgy néz ki ez egyébként, nagyon érdekes, úgy néz ki, mint egy háromhajós, hatalmas csarnok templom. De tudnunk kell, hogy ez nem az. Harmadik Ince pápa építette azt a csarnokot tulajdonképpen azért, hogy szegényeket, betegeket, hajléktalanokat, zarándokokat fogadhasson be. Nagyon érdekes az is, hogy a legnagyobb pápáról beszélünk, harmadik Ince pápáról, vagy legalábbis a világi hatalom, vagy befolyás szempontjából is. Egyáltalán nem hagyta közömbösen a szegényeknek a sorsa. Olyannyira nem, hogy Vízkereszt 8-ada után, innét a Szentpéter bazilikából kivitték a Veronika kendője erekjét körmenetben a Szentlélek ispotályba, azért, hogy nyilván ennek a látására rengetegen összegyűltek, és hogy az egész Rómából összegyűlt római lakosságot, meg embereket buzdítsa a szegények megsegítésére, kifejezetten ennek az ispotály számára való adakozásra. Na most ez szinte így búcsút jelentett, és búcsúnyerés volt azok számára, akik anyagiakkal, élelmiszerrel, munkájukkal, bármi módon támogatták ezeket a szegényeket. Na tehát, hogy ez meg egy nagyon érdekes, hogy egy olyan képet vagy olyan eszményt vett föl, hogy a szegények egyháza és a szegény egyház. Hát ez az egyik. Tehát amikor a Szentpéter téren járunk, akkor erre gondolunk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy amikor Szent Ferenc bement imádkozni a bazilikába, hát nyilván ő is, mint fölkészült kereskedő, volt a pénztárcájában pénz, és látta, hogy oda mennek a tehetős emberek, csak nagyon kevés adományt adnak a persejbe. És akkor ő fogta, és az egész pénzes zacskóját oda dobta. És hogy ez a nagy lelkű gesztus, ez a méricskélés meg számolás nélküli gesztus megint egy olyan tulajdonsága, ami a későbbiekben előkerül, hogy most adok, vagy nem adok, vagy nem kell odaadnom, de ha nem kötelez rá senki, de hogy akkor mit csinálok, akkor mit tartok vissza magamnak, mivel akarom magam bebiztosítani, milyen biztosítékok kellenek nekem, tud-e lenni nagyobb biztosíték az életemben, az Istennél? Tehát ezek az alapvető kérdések merülnek itt föl, és hát nyilván ezek a maguk összefüggésében itt, amikor Szent Ferencnek a Szent Péter bazilikában való zarándoklatáról emlékezünk. A későbbiekben biztosan járt máskor is itt. Nincs róla úgy olyan följegyzésünk, hogy valamiképpen valami rendkívüli dolog történt volna. Azt kell mondani, hogy ezek megtörténtek a megtérése előtt. A kérdés persze az, hogy nem része ez maga is a megtérésének, és hát a megtérése nyilván nem egy folyamat volt, de hogy ezek valamiképpen úgy kirajzolódnak az egész életéből, életének a folyamatából, és itt a szegénnyel, a kéregetővel való ruhacsere, vagy annak való beöltözés, hát igencsak azt mondhatjuk, hogy ott van a leprásnak a megcsókolásában, megölelésében, de ott van a mindennek az odaadása is, abban a mozzanatban, amiben ő a végrendeletben a megtérését összefoglalja.
Ferencként járt itt, és nem ferencesként.
Igen.
De része volt ennek az itt létnek abban, hogy ferencessé váljon Ferenc.
Persze, igen. Tehát nagyon-nagyon fontos tapasztalatokat szerzett itt. Valami egészen mást, mint ami az ő addigi világa volt. És hát mondhatjuk ilyen értelemben a szegényekkel, a szegénységgel, adott esetben az emberi kapzsisággal, vagy nem tudom mivel való szembesülése is, az pedig egész biztos, hogy formálta, és valami olyan módon, ami rá jellemző volt, az egyik legenda írja azt, hogy sok mindent kapott ő az Úristentől, amit az Úristen nyilatkoztatott ki neki, a rendnek a javára, meg az egyház javára, de aztán azt mondja, volt, amit át tudott adni, volt, amit nem, de hogy lelkének nyugalmát megőrizze, legalább ő maga igyekezett megvalósítani azt, amire rátalált.
A baloldali kolonnádokon sorakozó szentek között próbáljuk megtalálni Ferencet, Szent Antalt, és talán megtaláltuk őket.
Hát Szent Antalt elég egyértelműen megtaláltuk a karjának is Jézussal. Szent Ferencről itt igazából úgy gondolkodunk, hogy melyik legyen, mert kereszt és evangéliumos könyv kellene, hogy legyen, de inkább aki keresztel van ábrázolva, Istenes Szent Jánosnak tűnik. Meg még látunk más kordával ábrázolt, vagy ferences ruhában lévőket, de lehet, hogy a túloldalt van.
Hát menjünk át arra. Igen, nem könnyű, annyi szent van itt a karéjon, és akit Szent Ferencnek gondoltunk, mert kereszt van a kezébe, és ferences habitus szerűbe van, de egy pápai tiara van a lábánál, és az egy szokatlan dolog Ferenc ábrázolásában. Megnézzük a másik oldalt, hát ha ott megtalálható. Olyan útikönyvet még nem találtam, amely erre is kitért volna, hogy melyik kicsoda, pedig vélhetően nyilván vannak tartva, és ritkán cserélnek helyet.
Bent a Szent Péter Bazilikában természetesen van.
A rendalapítók szobrai vannak, Kalazanci is, igen, meg Boszkó Szent János
nagyon,
is.
Nagyon komoly helyen van Szent Ferenc, tehát ott a szentélynél. Szent Klárát fölismerjük.
A másik, tehát most a jobb oldali kolonnádok, hogyha szembe vagyunk a bazilikával, azt látjuk, és ott
nem, az a véleményem, hogy
Szent Klára monstranciát tartja, tehát ő látható, igen.
De Szent Ferenc is ott inkább szemben. A harmadik, ott a kaputól jobbra.
Hetedik Sándor pápa fölirata fölött van egy címer, meg egy ilyen erkélyszerű kiszögelés, és attól visszafele a harmadik lehetsz, ugye, aki magához öleli a keresztet?
Tehát ott van még a kapuzaton két alak, és akkor utána újra folytatódik a szenteknek az alakja, és a harmadik talán.
Ferencre, azt hiszi Szent Ferencre nagyon nagy szüksége volt az egyháznak, szüksége van az egyháznak. Egy újabb kérdést vet föl, hogy Ferenc, aki a pápának engedelmeskedik, maga ezekkel a karizmákkal, adományokkal, amelyekkel megtermékenyítette az egyházi gondolkodást, lehet-e legelső ember a hierarchiában? A jelenlegi pápa az ő nevét vette föl, és hát bizony ez igen sok értetlenséggel találkozik, hogyha szegénység problémája, egyebek. Tehát végül is nagyon időszerű elgondolni azt, hogy hol a helye a ferences üzenetnek a mai világban.
Hát igen, ezt valaki kérdezte tőlem, hogy lehet-e az egyházat Szent Ferenc módjára, vagy Szent Ferenc gondolatai szerint kormányozni. Annyit kérdeztem tőle, hogy lehet, vagy annyit mondtam neki, hogy lehet, hogy csak így lehet. Tehát nyilvánvaló, hogy ahogy amire Szent Ferenc személye indíthatja Ferenc pápát, az lehet, hogy úgy tudnám megfogalmazni, mint hogy egyfajta karizmatikus kormányzás az egyháznak, egyfajta azonnali reagálás arra, amivel szembe találja magát, de egy alapvető kiinduló pontból, és ez hát az Istennel, a Jézussal való kapcsolatából. Ez mindenképpen ott van Szent Ferenc személyében is, és azt gondolom, hogy ahogyan Szent Ferenc szokta a pápákat nevezni, a pápa úr személyében is.
Szent Ferencnek, mint korábbi beszélgetéseinkben említettük, rengeteg kudarc élménye volt a rend erősödése, népesedése következtében, hogy mennyiben tudják követni, mit várhat el tőlük. Le is mondott a rend vezetéséről, tehát ez egy rettentő dilemma, hogy az az út, amelyet én jónak tartok, az mennyire követhető a sokaságnak, az egyre népesebb hívő vagy szerzetesi közösségnek.
Amikor lemondott, mondott egy nagyon érdekes mondatot. Azt mondta, amit nekem kellett tennem, megtettem. Amikor halála előtt mondott egy nagyon érdekes mondatot, amit nekem kellett tennem, azt megtettem. Amit nektek kell tennetek, arra meg tanítson meg benneteket az Úristen. És voltaképpen a regula is valószínűleg azért olyan rövid, mert Ferenc egy bizonyos értelemben provokátor. A szó eredeti értelmében. Provoko azt jelenti előhívni. Tehát elő akar bennünk hívni sok mindent, tehát rá akar vezetni bennünket, és ez az előhívás, ez a provokáció arra is vonatkozik, hogy senki nem tud helyettem megtérni, senki nem tud helyettem Krisztussal kapcsolatban lenni, senki nem tud helyettem, nem tudja helyettem az én Isten kapcsolatomat ápolni, ezt csak én tudom. És erre nincs regula, erre nincs semmiféle szabály, tehát nem úgy van, hogy ha megteszem ezt vagy azt, akkor biztosan bekövetkezik.
Szóval, hogy... Ez az Úristen dolga, és azt hiszem, hogy eszembe jutott 16. Benedek pápa visszavonulása, lemondása. Akármilyen fontos pozícióban, nagy feladattal van az ember fölruházva, tudnie kell azt, hogy mások helyett nem tudja a kérdések sokadságát megoldani, és kell hozzá az a bizalom az Úristenbe, hogy majd ő segít abban, hogy mederben maradjanak a dolgok, és menjen az Isten ügye előre.
Hát ez a bizalom is kellett, és nem csak egészen arról van szó, hogy mások helyett megoldani a dolgokat, hanem egész egyszerűen, hogy be tudjuk tölteni az Úristentől nekünk rendelt hivatást, azzá kell lennünk, és annak kell lennünk, akinek az Úristen akar bennünket. Én nem lehetek más ember. Vannak szerzők, akik azt mondják, hogy ez az aszkézisnek a kiinduló pontja. Hogy nem olyan akarok lenni, amilyent látok, hogy X milyen, vagy mint egy példaképem. Mint ahogy attól még, hogy valaki belépett a rendbe, bármelyik korban, nem lehetett Szent Ferenc újra, ő csak Szent XY lehetett, aki vagy az lett, vagy nem. Vagy mit tudom én, sokak számára Pió atya, hogy mennyire inspiráló. De nem lesz még egyszer Szent Pió. Ő csak úgy lehet a maga útján szent, ugyan az Úristen szerint, az Úristen akarata szerint az lesz. És ez, ennek a megértése, ennek az átélése, ez egy életnek a feladata és egy életnek a programja. És Szent Ferenc pontosan erről beszél, amikor azt mondja most, hogy a meg nem erősített regulában. Most, hogy az Úrhoz tértünk, nincs más dolgunk, mint az Úristen tetszését és akaratát keresni. Éppen ezért minden aggodalmaskodást tegyünk félre, hogy semmi se gátoljon és semmi sem akadályozzon ebben. És ez a nincs más dolgunk, mint hogy az Úristen akaratát keressük. Hát egy csomó ember ezt keresi, csak nagyon sokszor nem tudja, hogy hol és milyen helyet. De ez minden szempontból igaz. Tehát igaz egy egyszerű hétköznapi emberre, igaz arra, aki vezető szerepet tölt be az egyházban, mindenki számára igaz.
világegyház szíve, központja itt található, a világ legkisebb államának a egyik szegletében üldögéltünk, mindössze fél négyzetkilométer, de az egyetemes katolicizmus fellegvára, és ahogy Szent Ferenc kisebb testvérként hatalmasat alkotott, a világnak ez a szeglete nem földi nagyságából következően a világ legnépesebb és legnagyobb, és 2000 éve folyamatosan működő intézményének a központja, hanem azért, mert Istentől való.
Hát a kicsiség és a nagyság. De nagyon érdekes, hogy ha például itt Rómában végignéztük Szent Ferenc, azokat a helyeket, ahol Szent Ferenc megfordult, akkor azt a két ilyen épület vagy intézménycsoportot láttunk. Az egyik az ispotályok világa volt, a másik pedig a legelőkelőbb római, a bíborosok és a többi, vagy nagy arisztokrata családok, palotái, házai, melyek már nincsenek meg, de hát megint a kicsiségnek, meg a nagyságnak az ütközése, és nem véletlenül, hogy Szent Ferenc azt a nevet adta a rendjének, hogy kisebb testvérek rendje, hiszen a középfok az föltételez egy összehasonlítást, és ahol van kisebb, ott van nagyobb is. És nyilván azt gondolom, hogy a programjában ott van, ha szabad ilyet mondani, programja, a kicsiségnek, meg a nagyságnak a közelítése, és ez az isteni tett, mert karácsonykor, meg Jézus megtestesülésekor és szenvedésekor ünneplünk, hogy a nagyság kicsinyé lesz, egyszerűen azért, hogy befogadható legyen számunkra. Valami ilyesmiről van szó, és ilyesmit láthatunk mi is itt.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Templom térkép című műsorunkat hallották. Varga Kapisztrán atyával a Szent Péter téren beszélgettünk Szent Ferenc és a pápaság, Szent Ferenc és a Vatikán kapcsolatáról. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.